Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend. Somodi Evelin vagyok, folytatjuk Olá Andrea könyvajánlóját egy újabb kötettel. Ez a Fotográfus lány Kertész Edina tollából.
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekes könyvről hallhattatok az adás első felében, azt gondoltam, idehozok most egy olyan regényt, amely tizenéveseknek szól ugyan, de a nyugatosokról, Ady Endréről, a New York kávéházról, és a kor, akár ma már kevéssé ismert, de akkor neves alakjairól, a felnőtteknek is olyan izgalmas dolgokat árul el, amelyekről egészen biztosan nem hallottak. A New York kávéház karzatán nagy felfordulást támad, eltűnt egy vers kézirata. Egyedül egy fiatal lány, az amatőr fotográfus Masa figyel fel a sietősen távozó hölgyre, akinek a kezében a Nyugat szerkesztőségének címzett boríték van. De vajon ki ő és mit akarhat? Kezdetét veszi a nyomozás, amelynek során feltárja csodáit az 1910-es évek Budapestje, és sorra vonulnak fel az irodalmi élet híres alakjai. Izgalmas fülszöveget olvashattok a Fotográfus lány című könyv hátoldalán. Kertész Edina a könyvének főhőse a 15 éves Visi Masa. Induljon ez a beszélgetés a szerzővel onnan, hogy mi ad az alapötletet a regényéhez, és kicsoda valójában Visi Masa.
Én imádok régi fotókat nézegetni, úgyhogy a Fortepán az nekem egy ilyen nagy forrás, ahol ezt megteltem, és ott tűntek fel a Visi Masa által készített képek. Eleve ez a név érdekes volt számomra, hogy ki lehet az a Visi Masa, olyan jól hangzik, és ezeket a fotókat Magyar Bálint adományozta a Fortepánnak, a saját családjának a történetéből származtak. Visi Mária az ő nagypapájának volt a második felesége, és amatőr fotográfus, tehát neki volt egy készüléke, és akkor azzal képeket készített, és a Nyugat különböző szerzői is szerepeltek ezeken a képeken, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt, hogy mondjuk Kosztolányi ott áll csíkos fürdőruhában a Dunakanyarban, Móricz Zsigmondról, József Attiláról, olyan hétköznapi környezetben, ahol azért nem sűrűn látjuk őket. Úgyhogy felkeltette az érdeklődésem a név, az, hogy van egy nő, aki fotókat készít, tehát én eleve nagyon szeretek nőkről írni, mert hogy róluk azért kevesebbet hallunk, és hogyha valami különleges figurára találok, vagy személyiségre, akkor az egyből elkezd érdekelni, úgyhogy ez most is így volt. És elkezdtem nézegetni a képeket, és arra gondoltam, hogy a Nyugat és koráról mennyire érdekes lehetne ennek kapcsán írni valamit, és aztán hát akkor már ment a maga útján a kiadóval, a Manó könyvekkel ez az egész dolog.
Az, hogy a Nyugaton belül és a tulajdonosi körben milyen viszonyok voltak, az izgatott téged, vagy pedig egyáltalán a korszak, meg a korszellem, vagy ahogyan rajongtak az írókért, a költőkért. Szóval hogy volt az embereknek egy sokkal élőbb viszonya az irodalom szereplőivel, nem? Vagy mi volt ez, ami téged megigézett ebben?
Hát ez az egész világ, ugye a Nyugatról azért tanultunk általános iskolában, de amikor elkezdtem kutatni, akkor annyi érdekes új dolgot tudtam meg, amiről nem is gondoltam volna, hogy így történt. A tankönyvekben nyilván nem mindenről esik szó, a szerzők, költők életéről tudunk valamit, de most nagyon sok, amikor elkezdtem kutatni, nagyon sok személyes apróság derült ki, aminek én nagyon megörültem, mondjuk Ady Endréről, hogy Ady Endre görkorcsolyázott. Tehát, hogy ez engem annyira lenyűgözött.
Párizsban.
Hogy Párizsban, igen. Tehát, hogy ezek a kis apróságok, amik nagyon sokat hozzátesznek a korhoz. És nekem mindig volt egy ilyen mániám, hogy a nagy személyiségeket erről a piedesztáról egy picit így lehozni, és közelebb vinni a gyerekekhez. Tehát, hogy ők is emberek voltak, ők is utaztak, kapcsolataik voltak, párbajoztak, duzzogtak, megsértődtek, tehát hogy nagyon emberi képek rajzolódtak ki a kutatások során, tehát talán ez a személyes része érdekelte leginkább, hogy milyenek voltak ők igaziból. És tényleg a Nyugat szerkesztőségének körében is annyi érdekes, meg vicces történet volt, hogy tényleg amikor megsértődik egy költő, vagy pénzkérő leveleket küld Ady Endre, tehát hogy tényleg nagyon sok kis apróság derült ki. Meg nekem azért van egy ilyen misszióm, hogy a szerkesztői munkát is így bemutassam, hogy tudják a gyerekek, hogy ez így létezik, mert minden könyv mögött van egy szerkesztő, vagy minden folyóirat mögött. vagy több is, és hát ők azért legendásak voltak, a Nyugat alapítói. Érdekes volt, hogy például Hatvani Bárónak milyen szerepe volt az egészben. Egy ponton például ő is megsértődött, és Berlinbe távozott egy párbaj után, tehát hogy nagyon-nagyon érdekes történetek voltak ezek.
Az előbb mondtad, hogy a gyerekekhez közelebb hozni ezt a korszakot, de ezért kellett neked egy 15 éves főhős, hogy végül is vele tudjunk menni, mert megírhattad volna ezt úgy, hogy felnőtt szereplők vannak. Szerintem akkor is izgalmas lett volna.
Igen, csak az volt az elképzelésünk, hogy ez egy ifjúsági regény lesz, úgyhogy innen megadta magát, hogy akkor egy 10 éves főhős lesz, akivel a gyerekek tudnak azonosulni. Persze ez az anyag elég lenne akár egy regényhez is felnőttek számára, csak akkor nyilván a történet máshogy alakulna.
Azt hiszem a briteknél van hagyománya annak, hogy ilyen gyerekkrimiket írnak, és azt adják egy fiatal olvasók kezébe, mert hát nyilván egy nyomozás azért még jobban beszippantja őket. De hát mondjuk az Emily és a detektívek is ott van, tehát messzebbre is mehetünk, az nem brit persze, mert hogy ez mégiscsak egy krimi, egy nyomozás története itt, ez a főhős, a fiatal 15 éves visimasa, ő nagyon ambiciózus tulajdonképpen.
Igen, arra gondoltam, hogy egy nyomozás mindenképpen nagyon érdekes. Ugye a Nyugat szerkesztőségében járunk, és egyszer csak eltűnik egy adiversnek a kézirata. Úgyhogy ez a Visimasa nevű lány nyomozni kezd, hogy ki lehet az, aki ezt ellopta. Előkerül egy zöldruhás, ismeretlen nő, egy kígyós karkötővel, aki nagyon gyanús, és időnként felbukkan ebben a történetben. Sőt, még egy alkalommal a Víg Színház színpadán valaki revolverrel rá is lő Osvátra, a szerkesztőre. Úgyhogy Visimasa a barátaival nyomozni kezd ezek után, a rejtélyes esetek után. És hát a végén egy nagy hajsza kerekedik az egészből, a nagy munkás tüntetés napján ráadásul, május 23-án, tehát hogy egy nagy forgatagban, egy nagy tömegben újra feltűnik ez a rejtélyes zöldruhás nő, és akkor itt ér véget a nyomozás ezen a ponton, vagy hát itt füleli le.
Az ember felnőttként nyilván egy picit zavarban is van, hogy akkor szétszálazza, hogy mi az, ami valóság, és mi az, ami fikció ebben a történetben. Nagyon sok a valóság. De például szövegekről, cikkekről, amik megjelennek, például nem tudtam. Tehát ezt a görkorcsolyás példát mondtad Adi esetében, én nem láttam még ezt a szöveget, amit idézel tőle a könyvben, és ott gondolkodtam is komolyan, ezt megírta, vagy most ezt te írtad, vagy ez hogy van? Szóval mesélj arról, hogy hogyan tudtál szerzőként így lavírozni a valóság és a fikció között.
Igen, pont most mondta valaki, hogy amíg olvasta a könyvet, ő felnőtt, folyamatosan a Google-n járt, hogy akkor ellenőrizze, hogy most az igaz, vagy nem. Hát ezt a technikát már használtam korábbi könyvekben is, hogy valós és fiktív szálakat, elemeket összerakok ilyen mozaikszerűen, tehát hogy úgy lehet elképzelni, hogy a valóságos részek azok ilyen mozaik darabok, és akkor a fikcióval cementezem össze ezt az egészet, és ebből fog kikerülni egy teljes kép, és ebben az esetben régi újságcikkekből gyűjtöttem igen ezeket a valós dolgokat, tehát például azt is, hogy addig őrkorcsolyázott, vagy például azt, hogy Magyar Mór öngyilkos lett, aki a Nyugatnak az igazgatója volt, tehát hogy ezek mind megtörtént események, és ami fiktív, az pedig nyilván ez a kalandos szál, ez a nyomozás története, amit úgy alakítottam, hogy beleférjenek ezek a valóságos elemek. Én nagyon-nagyon szerettem egyébként olvasni ezeket a régi újságcikkeket, tehát egyik vezetett a másikhoz, és még rengeteg anyagot összegyűjtöttem, ami tényleg elég lenne több könyvre is, nagyon jó történeteket.
Mesélsz a Visimasáról, erről a kislányról, aki egy ponton fényképezőgépet kap a kezébe, és az is varázslatos, ahogy megmutatott, hogy abban a korban milyen készülék volt, vagy hogyan lehetett fotózni. Milyen az ő karakteret, mi mindent akar, milyen vágyai, céljai vannak.
Visimasáról én ugye fényképeket láttam.
Felnőttkori fényképeket,
illetve egy gyerekkorit is, amikor a Schwab-hegyen ül egy padon. Volt egy kutyája, egy Brandy nevű kutyája, ő is szerepet kap a történetben. A történetben egy kicsit fiatalabb, mint igazából volt, mert ő a 19. század végén született. A regény pedig 1912-ben játszódik, szóval egy picit visszafiatalítottam, hogy ebben az időszakban ő 15 éves legyen. A valóságban ennél egy kicsit több volt. Egyébként neki is nagyon érdekes élete volt. Magyar Eleknek volt ő a második felesége. Magyar Elek Ínyes Mester néven lett híres. Ő újságíró volt, szerkesztő, és hát szakácskönyveket írt álnéven. És Magyar Eleknek az első felesége Kürti Berta volt, aki nagyon jó barátnője volt Visi Masának. Kürti Berta fiatalon meghalt, és Visi Masa lett Magyar Elek második felesége. Úgymond Kürti Berta végül is ráhagyta a férjét, amikor már tudta, hogy nagyon beteg. Tehát, hogy egy ilyen nagyon érdekes kapcsolódás volt, köztük nagyon jó barátok voltak. És ezért vittem át ezt a dolgot a regénybe is, hogy ők a regényben is nagyon jó barátnők fiatalon, tehát 10 évesen, és együtt vannak ebben az egész történetben, egy nagyon erős barátságban. Visi Masa egy nagyon talpra esett, kezdeményező, kíváncsi lány, Kürti Berta egy szőke, kékszemű, álmodozó úri lány igazából, aki zongorázgat. Tehát, hogy ez a kétféle karakter szerintem így ad egy jó dinamikát a történethez, és Visi Masa az, aki mindig utána jár mindennek, és a kutyájával Budapest utcáit járja, és fotóz. A fotómasinát azt pedig a történetben az apukájától kapta, aki egyébként maga is publicista volt, országgyűlési képviselő, és ő fiatalon meghalt, Visi Imre, tehát ez is igaz a történetben.
És az édesanyja, aki színésznő?
Ő Gábos Irma volt, igen, ő színésznő volt, hát amíg meg nem születtek a lányai, és a Nemzeti Színházban lépett fel.
Berta, ugye barátnő, őnek egy élet célja van, férhez menni.
Igen.
Ahhoz viszont addig megtanulni mindent, főzni, sütni,
igen,
stb.
Igen.
És akkor itt egy ilyen kislány, a Visi Masa, aki viszont karriert akar lényegében már akkor, ugye? Mert írni is akar, meg fotózni is akar, még riporterkedni is tulajdonképpen, ha jól veszem ki.
Így van, igen. Próbáltam direkt ezt a kétféle lánytípust bemutatni, mert egyébként ez ma is így van, hogy szerintem sok lány tényleg arról álmodozik, hogy családja lesz és férjhez megy, amit teljesen oké. Sok lány pedig arról, hogy ő a karrierjével szeretne foglalkozni, vagy van valami, amiben ő ki szeretne teljesedni. Tehát, hogy pont azt akartam megmutatni, miért ne lehetne mindkettő valakinek az álma. Tehát nincs ezzel semmi baj. És már abban a korban is simán lehetett az, hogy egy lány fotózással akarjon foglalkozni. Csak ma már könnyebb megvalósítani.
Meg volt a kedvenc helyszíned? Én nagyon szívesen időztem a könyvedben a New York kávéházban. Abszolút megelevenedik az egész.
Az a szerencse, hogy valójában is elmehetünk a New York kávéházba, meg igaziból is elmehetünk a Királybazárba, a Ferenciek terén, és el is mentem a New York kávéházba, oda már nehéz bejutni, mert rengeteg turista van, akik nagyon-nagyon szép. Úgyhogy én csak az előtérben tudtam körülnézni, mert hát képeken láttam, de ezért meg akartam nézni, hogy az igaziból milyen, és tényleg elképesztően gyönyörű.
És akkor benépesítetted szerkesztőkkel, a Gyula pincérrel, aki ott a nagy hatalmú pincér volt, és mindenki tudott, és mindenkit segített
írókat. Igen, igen, de sok visszaemlékezés van a Nyugat szerkesztőségéről is, hogy egész pontosan tudjuk, hogy ők mikor, melyik kávéházban üléseztek, melyik időszakban mi volt a törzshelyük, tényleg tudunk Gyula főpincérről, tehát hogy szerencsére sok beszámoló áll rendelkezésre, úgyhogy tudtam ezekből ismeríteni.
Szóval onnan indultunk, hogy melyik volt a kedvenc helyszíned?
Nekem talán a Királybazár, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy annak idején ott működött egy lövölde, ami szintén ugye szerepet kap a történetben, én például ezt nem tudtam. Annak idején hát ilyen hobbiszerűen lövöldöztek a férfiak és nők, céltáblára lehetett lőni, mozgó célpontokra, nyulakra. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly...
Papírmasé nyulakra.
Igen, igen, nem igazi persze. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly intézmény volt, volt egy lövészmester, és akkor nála lehetett órákat venni, ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és a lövöldetéren is volt egy ilyen, tehát, hogy ezért hívják lövöldetérnek.
Ugye Adi központi figurait egyrészt úgy, hogy hihetetlenül titokzatos.
A korszaknak volt egy nagyon-nagyon fontos alakja, tehát, hogy őt ki se lehetett volna hagyni, ő egy hatalmas sztár volt akkor. Annyira köré csoportosult az egész irodalmi élet, az egész Nyugat folyóirat, hogy egyszerűen ennek a regénynek is muszáj volt, hogy ő kulcsfigurája legyen. Ráadásul tényleg ő egy nagyon szeszélyes sztár volt, mindenféle ügyei voltak, az egészségével kínlódott, az is igaz, ami a történetben is előkerül, hogy a fogával nagyon küszködött, és akkor hónapokig fogorvoshoz járt. Az is igaz, hogy ő szeretett félrevonulni, hogy zárt kocsiban közlekedett, valószínűleg azért, mert tényleg zaklatták a rajongói, akik fiatal nőkből álltak, tehát hogy ő egy igazi sztár volt a korban, és ezért gondoltam, hogy ő aztán nem kihagyható ebből.
Azt figyeltem a könyvedben, hogy nem egyszerűsítetted le a dolgokat. Tehát nincs az, hogy jó, 13 éveseknek szól ez, akkor legyen minél befogadható, vagy kevésbé bonyolult.
Igen, mert a gyerekeknek megvan az a szuper tulajdonságuk, hogy ők a saját szintjükön veszik le a dolgokat, tehát hogy a saját szintjükön értik, értelmezik a szövegeket. Tehát, hogy azt fogja ő érteni, amit ő meg tud érteni, ami számára befogadható. Van a sorozatom, amiben kisebbeknek nagy személyiségekről írok, mint Hugonnai Vilma, Balázs Júli az első magyar csillagász, vagy Szabó Magda, és például ott sem hallgatom el azt, hogy volt egy második világháború, vagy egy 56, és ők átmentek ezeken az eseményeken, pedig ez nagy óvisoknak szól, meg kisiskolásoknak. Tehát, hogy részemről ez egy nagyon tudatos törekvés, hogy nem szeretnék elhallgatni a gyerekek elől semmit, vagy leegyszerűsíteni dolgokat, hanem úgyis azt értik meg belőle, amit meg tudnak érteni. És az is lehet, hogy előveszi két év múlva, remélhetőleg, hogyha nagy szerencsém van, és akkor egy másik rétegét fogja befogadni a történetnek.
Amit még fontos megemlítenünk, hogy nagyon szép a könyv belseje is, tehát ahogyan mondjuk, ha cikket olvasunk, ha korabeli cikket olvasunk, akkor olyan a dizájn.
Igen, ez Magyar Jéssik Zsófia munkája, aki nagyon-nagyon ügyesen megoldotta. A borítót Láng Anna tervezte, aki szerintem nagyon-nagyon jó borítókat tervez ehhez a sorozathoz, és én nagyon örültem neki, és beszéltünk a fotózásról, és hogy akkor milyen fotókészülékek voltak, abban Szabó Andrea segített, és elmehettem hozzá, megnézhettem a készülékeket, úgyhogy ez is egy ilyen nagyon jó élmény volt. Már egészen modernek is voltak, tehát ez már egy ilyen filmes, felhúzható fotókészülék volt.
Kertész Edinával beszélgettünk a Fotográfus Lány című ifjúsági regényéről, amely, hallhattátok, felnőtteknek is nagyon érdekes, engem legalábbis elvarázsolt. A kötet a Manu könyvek kiadó gondozásában jelent meg.
Talán még nincs késő olvasással tölteni a hétvégét, ehhez adtunk most javaslatot. Mára ennyi volt hétvégi magazinunk, a hétvégi menetrend holnap is folytatódik. Az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket holnap is, Somodi Evelint hallott.